Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének 11. előadásán, itt a Szegedi Tudományi Egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományi Egyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Bari Ferenc 1954-ben született Csongrádon. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1978-ban jelesrendű diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán. Egyetemi tanulmányai során kezdett el orvosbiológiai problémákkal, orvosi méréstechnikával és biológiai jelfeldolgozással foglalkozni. A diploma megszerzését követően a Szegedi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében helyezkedett el. Az első években elektrofiziológiai és hőszabályozási tárgyú témákban végzett tudományos kutatómunkát. Ennek során 1982-ben orvosbiológiai egyetemi doktori címet szerzett. 1989-90-ben 22 hónapot dolgozott Németországban a Bad Nauheimi Max Planck Intézetben, ahol mikrokeringési vizsgálatokat folytatott. Hazatérése után lehetősége nyílt egy keringés-élettani laboratórium létrehozására, ahol folytatni tudta mikrocirkulációs vizsgálatait. Ezen belül az ornyálkahártya, a belső fül és az agyi mikrokeringés összefüggéseit tanulmányozta. Kandidátusi fokozatot 1995-ben szerzett. 1995-től több részletben, mint egy 3 évet dolgozott az Egyesült Államokban. Tudományos vizsgálatai állatkísérletes modellek felhasználásával az agyi vérkeringés szabályozás összefüggéseinek megismerésére irányultak. Az újszülöttkori hipoxiás agykárosodások mechanizmusáról írt értekezése alapján 2001-ben szerezte meg az MTA doktora tudományos fokozatot. Az utóbbi időben munkatársaival az idős agy vérellátásának törvényszerűségeit vizsgálja. Emellett egyre behatóbban foglalkozik a betegtájékoztatás informatikai aspektusaival is. Közel 3 évtizede oktat az egyetemen, több mint 20 éven át vett részt az élettan oktatásában. 2009 óta orvosi fizikát és orvosi informatikát tanít. Magyar, angol és német nyelven tart tantermi előadásokat és speciális kollégiumokat. Irányításával 9 főszerzett kandidátusi, illetve PhD fokozatot. Diákkörös hallgatói hosszú évek óta eredményesen szerepelnek a helyi és országos, valamint a nemzetközi konferenciákon. 2009-ben az oktatási minisztertől mestertanár aranyérmet vehetett át. 2009-től intézetvezető egyetemi tanár az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetben. Felkérem dr. Bari Ferenc professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek, tisztelt hallgatóság, hiszen ezen a héten, szombaton, Stockholmban délután, illetve egy néhány órával korábban, Oszlóban beteljesül nagyon sok kutató vágya, nagyon sok kiválasztott kutató vágya, akik ebben az esztendőben valamilyen tudományos munkájuk eredményeképpen Nobel-díjba részesültek. Ahogy ezen az ábrán tetszenek látni, én felsoroltam, hiszen kötelességemnek éreztem felsorolni az idei Nobel-díjasok névsorát. Mindannyian jelesek nagyon sok tekintetben, és bízunk benne, hogy munkásságuk eredményeit ugyanúgy 50 év múlva is meg fogják emlegetni, mint ahogy a mai este mi emlékszünk, vagy emlékezünk Békési Györgyre, aki 1961-ben, december 11-én vehette át a Nobel-díjat 6. Gustav Adolf svéd királytól. Nobel, amikor az alapítványát tette végrendeletében 1895-ben, meghatározta azokat a tudományterületeket, amely tudományterületek képviselői minden évben érdemesek arra, hogy egy nagy pénzösszeggel járó, de talán a pénzösszegnél nagyobb erkölcsi megbecsüléssel járó kitüntetésben részesüljenek. 1901-ben adták ki az első Nobel-díjat, és azóta, amikor háború nem borzolja a világot, akkor minden évben októberben kihirdetik az évi nyerteseket, és ez a hét nagyon nagy izgalommal tölti el nagyon sok kutatóhelyen az ott dolgozó tudósokat. Ma este Békési Györgyre emlékszünk, és természetesen az ő munkássága kapcsán szeretném önöket megismertetni a hallás fizikájával. Előre bocsátom, előadásom nem lesz teljes, hiszen nem is említhetek mindenféle aspektust. A hallás élettana, a hallás pszichofiziológiája rendkívül széleskörű, rendkívül sok olyan aspektusa van, amelyet egy 50 perces előadás keretein belül nem lehet elmondani. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy a hallás mindannyiunk számára egy olyan érzék, amely már a megszületésünk kezdete előtt információkat hordoz a világról, és gyakorlatilag az életünk utolsó pillanataig a hallás által információt szerzünk a külvilágról. Tehát akkor, amikor Békési Györgyre emlékezünk, akkor szeretném önöknek megmutatni azt az archív felvételt, amelyen az látszik, hogy 1961-ben ünnepélyes keretek között a stockholmi városháza dísztermébe bevonul a királyi család, és azt követik azok a kitüntetett tudósok, illetve közöttük Ivo Andrics, aki ugye íróként jeleskedett, hogy átvegyék a Nobel-díjat. Doug Hammarskjöld akkor már nem élt, abban az időben még lehetőség volt arra, hogy posztumus Nobel-díjat adjonak, de úgy gondolom, hogy amikor tetszenek nézni ezt az ábrát, itt egyébként Békési György megy ki és átveszi a svéd királytól a Nobel-díjat, akkor azt is meg kell említenünk, hogy nem akár milyen körben kapott Nobel-díjat, hiszen Melvin Calvin kitüntetését a széndioxid és a fotoszintézis összefüggéseiről kapta, hiszen ez azóta is tankönyv, és gyakorlatilag mindenki tudja, hogy a fotoszintézis milyen lépésekbe megy végre. A Mössbauer effektusról nagyon sokan tudunk, tananyaggá vált, tehát nyilvánvaló az, hogy nem érdemtelenek társaságában kapott hazánk szülötte Nobel-díjat. Munkájára, életére a későbbiek során vissza fogok térni, de engedjék meg, hogy a hallásról, a hangról egy picit bővebben tájékoztassam önöket. A hang fizikai értelemben mechanikai rezgés. Az, hogy önök az én hangomat most hallják, úgy lehetséges, hogy a levegő részecskéit az én hangszallagaim megrezegtetik, a levegő rezgése eljut az önök füléhez, és ott egy bonyolult feldolgozó apparátus segítségével az önök agykérgében hangérzet keletkezik, amely hangérzet azután nagyon sok lépésen keresztül fogalmakat, információkat hoz elő, és önök értik azt, amit mondok. Fizikai értelemben tehát a hang olyan longitudinális hullám, amely csak rugalmas kezekben terjed tova. Ennek megfelelően a hang, mint minden hullámjelenség, követi a hullám tulajdonságokat, interferál, visszaverődik, elhajlik, megtörik. Tehát aki elemi fizikát tanult, az tudja, hogy a hang az valóban hullámként írható le. Miután hullámként írható le, ezért természetesen azok a fizikai jellemzők, mint frekvencia és amplitúdó is jellemezhetik. Az információ közlésnek nagyon fontos módszere a hallás és a hang. Ugye nagyon sokféle módon tudjuk élvezni a hangot, és nagyon gyakran a hang számunkra kellemetlen élményt jelent. Azért, hogy ez ne legyen így, szeretném önöket egy kicsit emlékeztetni arra, hogy a hang lehetőséget teremt arra, hogy az ember élvezze mások művészi tevékenységét, élvezze azt, amelyet mások a számára előadásként bemutatnak. Tovább haladva a hang jellemzésével, tehát a hang magasságát, mint ahogy Simon és Garfunkel klasszikusából tetszettek hallani, az adja, hogy milyen frekvenciájú a hang, minél nagyobb a frekvencia, annál magasabbnak halljuk. Ember esetén ez a hallható tartomány, ez körülbelül 20 Hz, tehát 20 rezgés per másodperc, és 20 kHz, azaz 20 ezer rezgés per másodperc közé tehető. Alatta infrahangok vannak, néhány állat infrahangokat is fel tud dolgozni, az üregékben élő nyulak, űrgék, mezei pockok olyan halló apparátussal rendelkeznek, hogy a tektónium finom mozgásait is érzik, tehát infrahangokat is képesek feldolgozni, míg tudják, hogy vannak olyan élőlények közöttük a denevérek, amelyek az ember által már nem hallható tartományban is kommunikálnak az infra, illetve az ultrahang segítségével. A hangszín, az, hogy az ember mennyire szépen hall egy hangot, az nagyon sok dologtól függ, többek között attól, hogy milyen közeget rezegtet meg a hang, melyek azok az úgynevezett felharmonikusok, amelyek az alapfrekvencia fölött megjelennek. Hogyha egy hang frekvenciája F0-al jelölt, akkor a felharmonikusok kétszer, háromszor, négyszeresei ennek a frekvenciának. Egyébként ugye ezt a zenében oktávnak jelenik, tehát ahol 1-2 az arány, az 1 oktávot jelent. Most mikor frekvenciáról beszélünk, akkor a fizikát tanuló, a fizika iránt érdeklődő emberek nagyon gyakran az időtartományból a frekvenciatartományba mennek át, és ennek illusztrálására tettem én, vagy merészkedtem ezt az ábrát betenni. Egy F frekvenciájú hangot ezen a skálán, tehát ahol az X tengelyen a frekvenciák növekvő számúsága van feltüntetve, illetve az intenzitás, az F0 frekvencia felharmonikusai kétszeresei, háromszorosa, négyszereseként jelennek meg. Természetesen a hang frekvenciája az csak egy jellemző. Mint minden hullámnak, minden rezgésnek a frekvencián túl az amplitúdója is információt hordoz. Tehát a rezgés amplitúdója az a hang erősséget jelöli. Ebben az esetben, amikor a hangerősségről beszélek, tulajdonképpen a hangerősség azt jelzi, hogy én mennyi energiát bocsátok útjára a hangszalagjaimból, és ebből az energiából mennyi jut el az önök hallóapparátusába, mennyi energia jut el az önök fülébe. Természetesen miután energiáról van szó, ezért az energia mértékegységeit kell használnunk, illetve ha nem energiával, hanem az idő alatti energiával, akkor teljesítmény egységekkel kell dolgoznunk. Tehát az emberi fül rendkívül széles energia tartományban képes az érzékelésre. Ha az ember odahaza egyedül van, a legapróbb neszeket is meg tudja hallani, és hát sokszor kényszerülünk zajos világban mozogni, zajos környezetben lenni, és sokszor ez a zaj nagyon megterheli a halló apparátusunkat, megterheli az idegrendszerünket. Nagyon kevés olyan érzékszerünk van, talán nincs is, amely 12 nagyságrendet ível át. Tehát 12 nagyságrend, ezt a nagyságrendet ezt nálunk sokszor hibásan szokták használni. A nagyságrend ebben az esetben azt jelenti, hogyha az egység 1, akkor a 10 a 12-en az a következő, ami a skála végét jelzi. Ezért az ilyen típusú, tehát rendkívül nagy szélességű, sok tartományt átölelő fizikai mennyiségeket lineáris skálán nem is nagyon szoktuk tudni ábrázolni, hiszen hogyha onnan elindulnánk, akkor legfeljebb 1000-ig jutnánk el ide, és ugye milliószorosára vagy 10 milliószorosára is szükség volna az egységnek. Ezért logaritmikus skálát szoktunk használni, a logaritmikus skálának pedig kell, hogy legyen egy alapja, amihez viszonyítunk. Ehhez képest, és hát aki ismeretes a matematikában, az tudja, hogy kell egy referencia a logaritmushoz. Ebben az esetben azt az alapintenzitást tekintjük, tehát a hallás alapintenzitásának az éppen még hallható hangosságot, intenzitást. Természetesen meg fogják látni, hogy a hang ugye nyomásként, nyomás hullámként jut el a hallóapparátusunkban, ezért, hogyha valahol az intenzitás helyett nyomást találnak, akkor ne lepődjenek meg, hiszen az intenzitás az a nyomás négyzetével arányos fizikai mennyiség, tehát ezek egymástól nem függetlenek, ezek egymással szoros összefüggésben írják le a hangot. Tehát körülbelül 2×10⁻⁵ paszkálnyi nyomás az, ami még megrezegteti a dobhártyánkat, és hát ez körülbelül 10⁻½ watt per négyzetméteres intenzitásnak felel meg. Tehát, mint említettem, egy logaritmikus skálát használunk, és ez a logaritmikus skála olyan furcsa számokat adna, tehát egynél kisebb, vagy egy körüli számokat, vagy, tehát olyan furcsa számokat adna, ezért a technikában, a technológiában ezt 10-zel beszokták szorozni, és így jobban kezelhető számokat kapnak az emberek. Tehát ne tessék megijedni, ez a 10-es itt ebben a szorzatban semmi más nem jelent, csak hogy jobban lehessen kezelni, jobban lehessen tájékozódni az intenzitás viszonyokról. Na most ez a diagram nagyon sok mindent összefoglal. Összefoglalja azt, hogy ez, hogy tetszenek látni az X tengelyen a frekvenciákat jelöltük, itt 16 kHz-ig 20 Hz-től, nem lineáris a skála, ez egy önkényes skála, hiszen látják, hogy egymáshoz képest ugye itt az ugrások azok nem egy lineáris rendszer szerint haladnak. Ezen a skálán pedig a fizikai eszközökkel megmérhető hangosságot látnak. Tehát a hallás küszöbön, amikor a referencia intenzitás és a hallható hang egymással azonos, azaz I0 per I0, ugye 1, annak a 10-es alapú logaritmusa 0, 10-szer 0 az 0 decibel. Most látják, hogy ehhez képest a piros jelzés egy embernek a hallás küszöbét jelöli, azaz 0 decibelen a hallás küszöb gyakorlatilag 2000 Hz körül található, és hogyha megyünk a frekvencia skálán lefelé, vagy mozgunk a frekvencia skálán fölfelé, akkor azt látjuk, hogy hangosabb hangot kell adnunk ahhoz, hogy halljunk, mint 0 decibel. Mi ennek az értelme? Nagyon sokunknak van otthon sztereó készüléke, vagy kvadrofon készüléke, és az ember sokszor nem tudja, hogy miért vannak olyanok, hogy magas kiemelés, meg mély kiemelés. Kérem szépen azért, mert individuálisan be tudjuk állítani azokat az alacsony és magas frekvenciákat, ami a mi fülünknek éppen a küszöbéhez közeli, hiszen az elektronika nem tudja azt az erősítést produkálni, amely a mi individuális zeneérvezetünk szempontjából legjobb lenne. Tehát innen tulajdonképpen azt kell leolvasnunk, hogy az alacsony frekvenciákon hangosabb hangokat kell biztosítani, hogy halljunk, magas frekvenciákon is, és valahol a hallástartomány környezetében a hallás küszöb az 0 decibel körül van. Akinek 20 decibeles halláskárosodást állapít meg a fülorgige orvos, azt kell tudnia, hogy 10-szer hangosabban kell neki hallgatni a rádiót, mint egy normálisan halló embernek. A normál beszéd frekvencia tartománya 200 Hz-től gyakorlatilag 1000 Hz-ig tart. A férfiak mélyebben beszélnek, 100-tól 300 Hz-ig, a hölgyek többsége 200 és 400 Hz között. Természetesen ebben a beszédtartományban az alapharmonikusokat említem, a felharmonikusok itt is szerepet játszanak, tehát a 200-nak, 400-nak az egész számú többszöröse. Körülbelül tehát 4000 Hz-ig tart az a tartomány, ahol mi beszélünk. Ez a piros szaggatott vonal azt mondja, hogy ha nagyon hangos valami, tehát a hallás küszöbhöz képest mondjuk 100 000-szer hangosabban, vagy 1 milliószor hangosabban szól valami, akkor ez már szinte elviselhetetlen, és hogyha még hangosabb lesz, akkor eléri a fájdalom küszöbet, és gyakorlatilag a borzasztóan erős hang már fáj. Na most arról azért, hogy ezt az egészet még egy picit mélyebben megértsük, engedjék meg, hogy egy ilyen mérnöki precizitással összeállított sémáról próbáljam elmondani, hogy hogy is jut el a hang az agyba, hogyan is jut el az a mechanikai hullám, az a mechanikai információ a központi idegrendszerbe, amely például az imént hallott szép zeneszám kellemes érzését kelti. A hang először a fülkagylónkba megy, mi azok közé tartozunk, olyan élőlények közé, akik nem nagyon tudják hegyezni a fülüket. Nézzék meg a nyuszikat, nézzék meg a kutyusokat. Ők tudják mozgatni a külső hallójáratot, tudják úgy irányítani. És a fülkagyló a külső fülrel van összeköttetésbe, amely tulajdonképpen az egyik végén zárt üreget képez. Ezt az üreget egy rugalmas hártya, a dobhártya határolja, és a dobhártyát követi a középfül, amelyben található az a misztikus három hallócsontocska, amit biztosan mindannyian ismernek, és ezek a hallócsontocskák továbbítják a dobhártya rezgését a belső fülhöz. A belső fülig tehát mechanikai rezgés jön, hiszen a dobhártya mozgása továbbítódik a hallócsontocskákon. A belső fül folyadékkal teli, a belső fülbe továbbra is a mechanikai hullámok érkeznek, és a belső fület elektromos impulzusok fogják elhagyni, és ezek az elektromos impulzusok elviszik azt az üzenetet, amelyet a fülkagyló összegyűjtött. És utána bonyolult idegpályákon jut el a halló kérekbe, ahol azután földolgozásra kerül. Ha a külső fülről beszélek, akkor ugye azt kell mondani, hogy ez egy rezonátor, úgy működik, mint amikor valaki belefúj a félig teli üvegbe, és ahogy változik a benne lévő folyadék magassága, különböző magasságú hangokat lehet hallani. 28 milliméteres átlagában egy ilyen fül, és ugye elindulunk befelé ebbe a titokzatos úton, és ahogy haladunk befelé, beleütközünk a dobhártyába. Most kérem szépen, ezen a 28 milliméteres üregrezonátoron olyan föltételek vannak, ahol a 2-3 ezer herces hangok rezonálnak, azaz a mi fülünk ahhoz van kiképezve, hogy ezeket a hangokat nagyon jól halljuk. Ugyanúgy, mint a hegedűn lévő húr, ugye egy A hangot, ha megszólaltat egy muzsikus, akkor az 440 Hz-en szólal meg, de a hegedű teste az fölerősíti ezt, hiszen rezonál erre a frekvenciára. Ez a funkciója tulajdonképpen a külső fülnek, és eljut az információ a dobhártyához. Na most a dobhártyához elérkezik ez a mechanikai rezgés, hogy az ember úgy gondolná, hogy ez egy dob, feszes. Ez nem igaz. A dobhártya normálisan nem feszes, van tartása, van rugalmassága. A dobhártyát lehet feszíteni, van egy kis izom, amely a feszülését szabályozza, de normálisan igazából úgy kell elképzelni, mint egy levegővel teli párnát, ami nem egészen feszíti a párnát. Na most, amikor megérkezik a hang a dobhártyához, akkor a dobhártya erre reagálni fog, mint ahogy ezt ezen a fölvételen tetszenek látni. A dobhártyáról visszatükröződött a fény. Ezt a fény visszatükröződést szokták a fülorgége orvosok nézni, és ők tudják, hogy ha másképpen történik a fény visszaverődése, mint a normális, akkor valamilyen betegség állhat a háttérben. Itt a fény visszaverődés azt indikálta önök számára, hogy igen, beérkezett a hullám, megrezgette a dobhártyát, és látszott az, hogy a zenével arányos mozgás következett be. Na most, ugye pillanatnyilag ott tartunk, hogy a rezgés megérkezett a dobhártyához. A dobhártyának van lehetősége arra, hogy az ő feszülését változtatva már egy picit az amplitúdót tompítsa, merevebb lesz, keményebb lesz, kevésbé mozdul el egy adott hangra, ez egy védelmet jelent. És utána következik a középfül, amely középfül nagyon érdekes feladatokat lát el. Egyrészt erősít. A halló csontocskák úgy mozognak, mint kis emelők egymáson. Másfelől megtörténik az impedancia illesztés. Talán ez az aspektus a középfülnek nem ismert, szeretném önöket ebbe is beavatni. Akkor tehát, amikor kifordítjuk a dobhártyát, mögötte a kalapács, az üllő és a kengyel rajzolódik ki, és látják, hogy a zene ütemére ezek a struktúrák szépen mozognak, és a kengyel talpát mozgatják. A kengyel talpa nagyon fontos funkciót lát el, hiszen ezzel csatlakozik a középfül a belső fülhöz. Ez a kengyel talpa lesz az ovális ablakhoz illeszkedő struktúra, amely majd a nyomás hullámot átviszi a belső fülre. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, és érdekes módon ezek a halló csontocskák már az agy felől is kapnak információt, ezáltal tudják ennek az emelőnek az átvitelét szabályozni. Nem túlságosan sokat, de tudják szabályozni ennek az emelőnek az átvitelét. Hogy az emelő funkciót megértsük, ismét segítségemre hívom ezt a kis videót. Látják itt a tengely, és szépen az emelő e tengely körül átviszi azt a nyomást, azt az információt, amelyet a dobhártya megkapott a környezetéből. Ugye a dobüreg falához rögzülnek a szallagok, és ezek a csontok egymással nagyon bonyolult emelőrendszert alkotnak. Nagyon sokan szoktak középfülgyulladásban szenvedni, és amikor nem értik, hogy miért károsodik a hallásuk, hiszen már ők meggyógyultak, akkor gondoljanak arra, hogy ezek az ízületek, ezek milyen finom mozgásban vesznek részt, és bizony ezek az ízületek merevebbé válnak, az átvitel nem lesz annyira rugalmas, mint amennyire egy egészséges fülben ez történik. A dobhártyának 6, 0,6 négyzetcentiméteres az átlagos felülete, és az ovális ablaknak 0,3, tehát egy körülbelül egy 20-szoros nyomás felületarány változást találhatunk ebben a rendszerben. Na most nem csupán arról van szó, hogy a nyomást át kell vinni. Át kell vinni egy olyan információt is, amelyet legjobban ezzel a csúnya műszaki zsargonnal lehet kifejezni, impedancia illesztést kell megvalósítani. Én mindig azzal szoktam elmagyarázni, hogy milyen az impedancia illesztés a fülbe, hogy ha az ember fürdőkádba fürdik, akkor játszon el azzal, hogy rácsap nagyot a vízre. És érzi, hogy a keze megérzi a víz felületét. Majd utána csinálja azt, hogy ráteszi a kezét a vízre, és ugyanakkor erővel megnyomja. Tulajdonképpen nem érzi azt, hogy megnyomta a vizet. Ugyanis amikor a hullám egy másik közeg határához érkezik, akkor ott egy része ugye visszaverődik, más része pedig tova terjed abban a folyadékban. Na most a folyadék levegő határán nagy a reflexió. Ennek a reflexiónak a kiküszöbölésére alakult ki ez a fajta csatolás. Ha nem lennének halló csontocskák, akkor a hanghullámnak jelentős része visszaverődne, nem jutna el a belső fülhöz, és gyakorlatilag egy 30 decibeles hallás károsodás következne be. Tehát, ha kivesszük a hallócsontokat, vagy kénytelenek vagyunk kivenni a hallócsontokat, akkor a 30 decibeles hallás károsodás az jól demonstrálható. Tehát alig jutna erősítő, csatoló hallócsontocskák nélkül energia a belső fülbe. Ezt is szépen demonstrálja ezt az átvitelt a videó, és most már ott tartunk, hogy a kengyel talpának mozgása az ovális ablaknál találkozik egy folyadékkal, amely folyadékot meg kell rezegtetni. Most a középfület, hogyha az ember össze szeretné foglalni, már pedig ugye össze kell foglalnom önöknek, akkor azt mondom el, hogy a dobhártya rezgéseit a három hallócsontocska, amelynek az átvitelét bonyolult emelőrendszer biztosítja, körülbelül 30%-kal megnöveli az erőt, és a dobüregben a nyomás, miután a felületek között 1:19, 1:20 az arány, ezért azt is körülbelül a dobüregben a nyomást 25-szörösére emeli. Mint említettem önöknek, a nyomás négyzetével arányos az intenzitás, tehát a dobüregben körülbelül 625-szörösére nő meg a hang intenzitása, ami körülbelül 28 decibelt jelent. Tehát amit elveszítenénk a visszaverődéssel, a 30-at, azt ez a 28 decibeles átvitel ez pontosan tudja nekünk pótolni. Most kérem szépen, tehát pillanatnyilag itt tartunk, és ide ezek szerint a hang a fülkagylón a hallócsontok közvetítésével jutott el. Persze van más az is. Az alternatíva pedig az, hogy ne csak a levegő rezgései jussanak el a belső fülbe, hanem a fejünk csontjának rezgése is, a koponyacsont rezgése. Ezért ide, erre a területre egyfelől a légvezetés útján, másfelől a csontvezetés útján jut el a vibráció. Most, aki nem tudja, hogy mi az a csontvezetés, annak annyit szeretnék elárulni, hogy mindannyian hallottuk már a saját hangunkat magnóról, telefon üzenetrögzítőről, és az ember meglepődik, ez vagyok én. Igen, kérem, mert én a saját hangomat úgy hallom, hogy közben a csontvezetés dominál, de mások a légvezetés útján hallják, és hogyha eddig nem tapasztalták, próbálják meg, az ember furcsa érzéssel fog saját magára gondolni, hát nem így szoktam én beszélni. No kérem, tehát a belső fülnél tartunk, amelyet ugye egyszerűen csigának vagy kokleának nevezünk. A koklea tehát ezen a bemeneten kapja az információját, ez az ovális ablak, és itt tetszettek látni egy opponáló mozgást. Igen, mert a csiga folyadékkal van teli, és a folyadék összenyomhatatlan. Tehát, ha benyomjuk itt, akkor valahol annak a folyadék mennyiségnek ki kell onnan türemkednie, egyébként iszonyatosan megnőne bent a nyomás, és tönkretenne bent mindent. Tehát a csiga egy 2 és 3/4 csavarulatú struktúra, amit előszeretettel szoktak kihajtani, legördíteni, és a legördült struktúra azt mutatja, hogy ez 3 részre van osztva, folyadékkal van teli, és a külső folyadékterek egymással közlekednek. Ugye, tehát, hogyha itt bemetszünk ebbe, akkor látják ezeket a folyadéktereket, ezeket szkála vesztibulinak, timpaninak hívják, ezek olyan folyadékkal vannak teli, amelyekben kevés a kálium, a szkála média olyan folyadékkal van teli, amiben sok a kálium. Ezek a folyadékterek egymással úgy közlekednek, hogy a csiga csúcsán a szkála vesztibuli és a timpani egymással össze van kötve. Tehát, amit tetszettek látni, az ovális ablakot benyomtam, a kerekablak kifelé domborodott, hiszen a két folyadéktér egymással közlekedik. Hogyha ezt megnagyítjuk, akkor látjuk, hogy itt van egy érdekes struktúra. Ez a struktúra lesz az, ami a hallás szempontjából kitüntetett szerepet játszik. Ebben a struktúrában vannak azok az érzékelő sejtek, amelyeket itt ezen a pásztázó elektromikroszkópos képen tetszenek látni. Ezeket úgy hívjuk, hogy szőrsejtek. 3 sorba vannak az úgynevezett külső szőrsejtek, outer hair cells, és 1 sorban találhatók a belső szőrsejtek. Ezek a szőrsejtek ebben a struktúrában az úgynevezett Corti szervben találhatók, és az ő picike kis rezgésük lesz az, ami majd aztán a hang fölismerésében kulcsszerepet játszik. Most, tehát ott a mechanikai rezgés, és ez a mechanikai rezgés most meg kell, hogy rezegtesse ezeket az alapstruktúrákat. Kérem szépen, itt említettem, hogy ki gurítottuk ezt a csigát, és azt látják, hogy az alapmembrán, amelyen a Corti szerv található, az érdekes struktúra, mégpedig azért érdekes, mert a bejáratnál keskeny, a csúcsnál vastag, és gyakorlatilag a rugalmassága is változik. Itt ez a membrán körülbelül 1000-szer merevebb, mint a csúcsánál. Tehát képzeljenek egy picike kis struktúrát. Ez a picike kis struktúra képes arra, hogy a folyadék rezgéseit, mint ahogy a tenger hullámzása továbbítsa, és ilyen fantasztikus hullámhegyeket és hullámvölgyeket hozzon létre. Ráadásul ezek a hullámhegyek és hullámvölgyek nagyon pontosan egy adott helyen érik el maximumukat, és utána csillapodnak. Olyannyira, hogy talán látták, hogy 3000 belső szőrsejttel képesek vagyunk átfogni ezt a hatalmas frekvencia sávot, és a külső szőrsejtek segítenek abba, hogy a megfelelő frekvenciának megfelelő helyen legyen egy ilyen hullámhegy képződés. Tulajdonképpen itt térek vissza Békési György munkásságához. Békési György azt fedezte fel, hogy ezen a struktúrán nem alakulhatnak ki álló hullámok, mint ahogy azt a Helmholtz több mint 100 évvel korábban jelezte, hanem itt haladó hullámok lesznek, és ezek a haladó hullámok egy helyen maximumokat érik el, és utána elcsendesülnek, és végük lesz. Ezek az eredeti békési rajzok, Békési György rajzolta ezt, és azt mondja, hogy a csiga bejáratánál a magas hangok, a csúcson a mély hangok képződnek le, mégpedig ilyen formában, és a szőrsejtek itt hozzák, a szőrsejteket itt hozzák mozgásba. Most kérem szépen, Békésiről nem sok szó esett eddig, pedig Békési azt csinálta, hogy ugye ő vegyészetet tanult Zürichben, azt követően Budapesten a Pósta Kísérleti Intézetbe helyezkedett el mérnökként, és az volt a feladata, hogy a telefonvonalak átvitelét javítsa, és rájött arra, hogy a telefonvonalaknál a legproblematikusabb a fülhallgató, és akkor kezdett el a hallás rejtelmeivel foglalkozni. És akkor, amikor az ember elolvassa a Nobel-díj átadáskor tartott beszédét, akkor rádöbben, hogy ez az ember valóban különleges ember volt. Egyrészt azért, mert 20 évig képes volt egy olyan problémával foglalkozni, amelyet úgy gondoltak, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel korábban Helmholtz, aki egy nagynevű német fizikus élettanász volt, megoldott. Másfelől azért, mert amikor a beszédét elmondta, akkor azt mondta, hogy ez az otológia, ez a hangtudomány, ez egy magyar tudomány, hiszen 1915-ben Bárány Róbert ezért ezen a területen már Nobel-díjat kapott. Másrészt azt mondta, hogy ennek biztosan, hogy vannak gyökerei a magyar tudományban, és megtalálta Hőgyes Endrét, aki magyar nyelven publikált ugyan, de alapvető felfedezéseket tett a 19. században. Tehát, ha Békési Nobel-díj átadáskor mondott beszédét akarjuk megnézni, akkor a legfontosabb az, hogy neki volt egy eredeti gondolata, hogy nem hiszem el, hogy egy ilyen rugalmas közeg ez úgy működik, mint egy zongorahúr. Önzetlen, mert azt mondja, hogy nekem vannak tudományos gyökereim, és ezek itthon vannak, bemutatja az előzményeket, és rendkívül szerényen kezeli a díjat, és rendkívül nagy alázattal van a tudomány iránt. Visszatérve a szőrsejtekhez. A szőrsejtek tehát ingerületbe jönnek, ezek a szőrsejtecskék segítik azt, hogy ez a borzasztóan, bonyolultan rezgő folyadék megtalálja az ő helyét. Ezek a szőrsejtecskék gyakorlatilag minden frekvenciának egy adott helyre rántják a megfelelő hangot. Ezek összehúzódnak, és kérem szépen még az alap, amikor fájdalmas hanginger ér bennünket, akkor is az alaphártya csak 3 mikrométert mozdul el. Tehát Békésének egyik legnagyobb fölfedezése, megfigyelése az volt, hogy finom ezüst port szórt az alaphártyára, és mikroszkóppal megnézte, hogy milyen picikek is elmozdulások képesek arra, hogy adott helyre irányítsák a hangot. Most ezek a szőrsejtek rendkívül gyorsan reagálnak. Ezért nem folyik össze a hang, nem olyan, mint a látásnál, ahol a pálcák és csapok lassan reagálnak, és ugye az egymást követő képeket mozgóképként éljük meg a hangban, hála Istennek ez nincsen, különböző hangoknak éljük meg a különböző időpillanatban lévő rezgéseket, rendkívül gyorsan reagálnak. És a szőrsejtek mechanoszenzitív cíliumokat tartalmaznak, és ezek a cíliumok, ezek egy picit elmozdulnak, körülbelül annyit mozdulnak el, mint egy hidrogénatom átmérője. És amikor elmozdul egy ilyen picit, akkor beáramlik beléjük kálium, depolarizálja ezeket, és kémiai átvívő anyag szabadul föl belőlük, amely a mögöttük lévő idegsejteket ingerületbe hozza, és megtörténik a mechanikai információ, kémiai, majd elektromos információvá történő átalakítása. Összefoglalva, tehát amikor a az alaphártya rezeg, akkor a különböző hangoknak megfelelően ilyen rezgéseket tapasztal a mi kohleánk. Most az előadásom végén ugye nyilván arra kéne kitérnem, hogy mitől ilyen hatalmas dolog ez. Hát azért ilyen hatalmas dolog ez, mert a szőrsejtek funkciója az sérülékeny, a szőrsejtek sérülékenyek. Ha a szőrsejtek funkciója károsodik, akkor nem hallunk. Na most vannak, akik így születnek, vannak, akik zajártalmak révén kapnak ilyen halláskárosodást, és például békési tevékenységének, munkásságának köszönhetően ezen betegek jelentős része, vagy egy része ma gyógyítható. A szőrsejtek funkcióját az úgynevezett otoakusztikus emisszióval lehet vizsgálni, azaz, hogyha beküldünk egy hangot, ezek a szőrsejtek rezegnek, és vissza is adnak valamit, és a visszaadottból tudjuk meghatározni, hogy jók vagy rosszak. Most kérem szépen, az úgynevezett kohleális implantációval, azaz amikor a frekvencia analízist kívül végezzük el, és adott helyen megstimuláljuk az idegvégződéseket, kikerüljük a szőrsejteket és a kémiai átvitelt, visszaadható a hangérzet. Ezen a kis videón azt tetszenek látni, hogy egy ilyen implantáció az hogyan valósul meg. Egy kis bőrmetszetből bemegy az operatőr, és egy nagyon finom technikai megoldással a már említett kerekablakon keresztül egy vékony húzalt vezet a csigába, és amikor bevezette ezt a csigába, akkor a frekvencia analízis a testen kívül bekövetkezik, a csiga adott helyen történő ingerlése a központi idegrendszerbe megfelelő információt juttatva hangérzetet kelt, és ezek a betegek megtanulnak hallani, ezek a betegek megtanulnak beszélni. Hogy ez nem állam és ez valóság, ez ugye azáltal is bizonyítható, hogy ilyen műtéteket végeznek, szerencsére Szegeden is, és ezek a műtétek nagyon sok embernek, nagyon sok gyereknek adják vissza a hallását. Engedélyem van arra, hogy ezt a videót önöknek lejátszom. Ez a kisfiú nem hallott, amikor megszületett, és egy sikeres
operáció után... És a hangokat hogy hallod?
Például... Jól, jól.
Nagyon jól. Az előbb hallottam kintről valami hang bejött, ezt hallottad? És mi volt az? Az ablak nyitva van. Mit hallottunk? Most.
Most.
Aha.
Olyan volt, mint egy madárhang.
Így van, mint egy madárka, meg ilyen zúgó, morgó hang volt.
Az egy autó.
Az meg egy autó volt, nagyon jól hallod. Ilyen jó messziről is meghallod a hangokat. Figyelj csak, Martin, tudsz mondani egy verset? Melyiket tudod elmondani?
Esőmondókát.
Na, meghallgatjuk, jó? Hangosan mond, hogy jól halljam.
Állok az eső, nézem, hogy potyog. Sok kicsi cseszpecske, órogon kopog. Csiklandozd az arcomat, befogom az óromat. Kinyitom a számat, be is kapok hármat.
No, kérem, úgy gondolom, hogy ha másért nem, akkor ezért érdemes volt nagyon sok embernek dolgozni, mérnököknek, fizikusoknak, orvosoknak. Bocsánat, én nekem elment az utolsó diám, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy aki ezt a műtétet végezte, az itt van a köreinkben, Jóri József professzor, és engednek, hogy bemutassák a nézőknek, és tulajdonképpen én ezt az előadást... Professzor úrnak is ajánlom, hiszen ő úttörő munkát végzett abban, hogy Szegeden ilyen műtétek történhettek és történnek, és akkor, amikor ezt az előadást készítettem, akkor munkatársától, Kis József Géza tudományos tanácsadótól nagyon sok segítséget kaptam, közvetlen munkatársaimtól, Varjú Katalintól és Tolnai Józseftől, és amikor összefoglalom ezt az egész történést, akkor ez a kis videó azt fogja mutatni, hogy ilyen bonyolult szerkezet, ami egy csontos koponyában nagyon jól elrejtve van, milyen fantasztikus tevékenységre képes. És nagyon sok zenészt is ihletett a muzsika, nagyon sok, nagyon szép dolog született. Az animációk alatt Beethoven 9-ből a második tételt hallották, bevezetőként a csend hangjait mutattam meg önöknek, és megkerestem a muzsika hangjait is, amely Julian Andrews főszereplésével világhírűvé, és akkor, amikor megköszönöm az önök kitüntető figyelmét, akkor kívánok mindannyiuknak nagyon szép és boldog készülődést a következő hetekre, akinek vizsgái vannak, eredményes vizsgákat, jót, szépet, sok hangélményt, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Arra lennék kíváncsi, hogy a kohláris implantátummal bíró embereknek a hallás újratanulása, az jelente problémákat, vagy különbözik az ő hallásuk a mi hallásunktól tanulás szempontjából?
Köszönöm szépen. Ugyan valószínűleg, hogy ebbre a kérdésre illetékesebb válaszoló is van nálam ebben a teremben, de úgy tudom, hogy a kokleáris implantátummal meg lehet tanulni beszélni. Természetesen ez munka, nagyon sok gyakorlás. Ahogy látták, ez a kisfiú rendkívül szépen megtanult beszélni. Természetesen a központi idegrendszernek rendkívül nagy szerepe van ebben az egész tanulási folyamatban. Ma az agy plaszticitása egy központi kérdés. Hosszú időn keresztül úgy gondoltuk, hogy az agyban minden strukturáltan elhelyezkedik és véglegesen húzalozott. Ma már tudjuk nagyon jól, hogy a kérgi területek rendkívül plasztikusak. Természetesen egy ilyen implantátum nem tudja a teljes hangot leképezni. Csak néhány frekvencia, 12, maximum 14 különböző frekvencia jelenik meg, ennek ellenére szinte a teljes hangtartományt átölelő. Ebből arra is lehet következtetni, hogy rendkívül sok asszociáció keletkezik, és gyakorlatilag a bejövő hanghoz hangélményeket társít a tanuló agy, és ennek révén válik képessé arra, hogy egyrészt különbséget tegyen a hangok között, másrészt a saját hangját annak megfelelően formálja.
Azt szeretném megkérdezni, hogy melyek azok a hibák, amelyeket elkövetünk az életünk során, amelyek a halláskárosodást a legjobban előidézik?
Nagyon szépen köszönöm, ez is egy nagyon fontos kérdés. Azt hiszem, hogy mi halk hangokra szocializálódtunk. Tehát tulajdonképpen az emberi evolúció során rendkívül kevésszer kellett megélni a hangos hangot. Különösen a hangos hangot hosszú ideig. A hangos hang megélésénél ugye a mennydörgés, az égi háború szokott lenni, ami hát persze sokáig tarthat, de azért nem annyira, hogy tartós zaj expozíciónak lennénk kitéve. Tehát az egyik biztosan, hogy az egyik legveszélyesebb dolog az, hogy túlságosan sokáig, túlságosan hangos zenét hallgatunk. Látták, 3000 szőrsejtünk van. Ezekre nagyon kellene vigyázni, tehát a belső szőrsejtekre, hogy ezek elpusztulnak, akkor nem nagyon lehet mit csinálni. Most, hogyha valamit úgy mozgatunk, mint egy fát, hogy éppen ugye ki akarjuk szinte dönteni, miközben annak a fának a természetes mozgása az körülbelül annyi, mint hogyha a levelek mozognak rajta, hiszen, mint említettem, egy hidrogénatom átmérőjénnyi elmozdulás, mert elegendő ahhoz, hogy bekövetkezzen az ingerület, vagy kinyíljanak azok a káliumcsatornák, amelyek beengedik a káliumot. Tehát elsősorban zajártalom. Természetesen Vannak más ártalmak is, sajnos vannak olyan antibiotikumok, amelyek a szőrsejtek károsodását eredményezték, és eredményezik mai napig is. Ennek következtében több olyan gyerek született, akinek az édesanyja kénytelen volt antibiotikumot szedni, és a szőrsejtjei károsodtak, illetve előfordul még ma is az, hogy, vagy előfordul az, hogy bizonyos betegségek legyőzése érdekében ototoxikus antibiotikumok is felhasználásra kerülnek, természetesen ezek egyre inkább kiszorulnak, tehát döntően a zajártalmak azok, amelyek tönkretehetik a hallásunkat, és hát bizonyos kémiai ágensek, bizonyos toxinok, amelyek tönkretehetik ezeknek a finom struktúráknak a szerkezetét.
Engem az érdekelne, hogy hogyan alakul ki a fülzúgás.
Hát a fülzúgás az is egy tudomány. Ugye a fülzúgás az lehet annak a következménye, hogy azok a folyadékok, amelyek a belső fület kitöltik, azok nincsenek egyensúlyban. Tehát előfordul az, hogy ugye a szkála médiában az endolimfa termelése az nem megfelelő. Ez egy káliumban nagyon gazdag folyadék, amit bizonyos struktúrák termelnek, és ezek, tehát egy aktív termelés, és mint egy termelt folyadéknak ennél onnan el kell szívódnia. Tehát lehet itt egy probléma, ez lehet egy permanens fülzúgás, szédülés alapja. Aztán, ugye ma nem volt alkalmam erről beszélni, tehát a bonyolultság csak ezután következik, hiszen ez az idegi impulzus az elindul a maga útján, elindul a központi idegrendszer felé, sok helyütt átkapcsolódik, és nagyon sok helyütt sérülhetnek ezek a viszonyok, akár vérkeringési zavarok következtében, akár egyéb problémák miatt, tehát központi idegrendszeri oka is lehet a fülzúgásnak. Mindenképpen az egy rendkívül kellemetlen dolog, nagyon sok esetben nem is lehet azonosítani az okát, de természetes az, hogy ha valakinek bántó, vagy kevésbé bántó, de permanens fülzúgása van, akkor orvoshoz kell folyamodni. Ugyanis lehet nagyon-nagyon ártatlan a dolog, az élet szempontjából kellemetlen, de semmi veszéllyel nem járó, és sajnos a fülzúgásnak lehetnek olyan okai, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek, és mondjuk nagyon-nagyon komoly problémákat is jelölhetnek.
Köszönjük szépen a kérdéseket és professzor úr válaszait. Kedves közönségünk, önöknek köszönöm egész félévi figyelmüket. Találkozunk a következő szemeszterben. Viszontlátásra!